több, azaz a sok pozitív tulajdonság helyett válasszunk inkább 3-4 olyan általunk legerősebbnek vélt képességünket, ami a legjobban illeszkedik ahhoz a pozícióhoz, amit megpályázunk. Ezen túlmenően törekedjünk egyébként arra, hogy az eddigi pozícióinkban a releváns részeket, azokat a feladatokat, amiket végeztünk, és egyébként illeszkednének, mondjuk az újonnan megpályázott pozícióhoz, emeljük ki. Legyünk egyébként büszkék. Tehát, hogyha valahol olyan eredményt értünk el, ami egy meghatározó dolog volt számunkra, vagy akár a vállalat számára, ahol dolgoztunk, ezt is bátran, büszkén emeljük ki. Egy picit még egy formai elem, amit azért szeretnék hangsúlyozni, mert sajnos rengeteg hibát látok a mai napig az önéletrajzokban, az pedig a fénykép. Tehát nem kell műterembe rohanni, én úgy gondolom, hogy egy telefonnal elkészített a pozitív karakterünket jól megmutatni képes fénykép tökéletesen megfelel. Lehetőség szerint azért a levágott képektől, a szelfiktől, a buli képektől, a családi képektől azért tartózkodjunk, meg hát nyilván, hogyha már 10-15 éve dolgozunk, akkor ne az érettségi tablóképünkkel próbálkozzunk.
Ez jó, és ez nagyon fontos is, meg nyilvánvalóan a kép nem baj, ha színes, nem baj, hogyha mosolygunk, ugye, vagy legalábbis nem kell. Tehát nem a vigyorgásra gondolok, mert ez egy másik műfaj, hanem egy természetes arckifejezéssel sokkal többet segítünk magunknak, mint gondolnánk. Maga is ezt mondja, ugye?
Abszolút.
Igen, csak itt igazából, ami én mindig úgy érzem ezeket az életrajzokat, hogy jelentős része igazából takarékos írás. Igyekeznek minimálisan mindenfajta kerülni a kockázatot, hogy minden dolog, sok rossz dolog ne derüljön ki rólunk, nem tudom, hogy rossz dolog, hát, amit úgy érzik, hogy csomót el kell titkolni, és ilyen végletekig kell hangsúlyozni olyan dolgot, ami oda képzelünk. Amit maga is mond, hogy ki kell emelni például, hogy nagyon jó közösségi munkatárs vagyok, én nagyon együttműködő, meg ilyeneket. Szóval ezek mennyire segítenek abban, hogy valóban bennünket választanak.
Rögtön a felvezetőben így kezdte András, hogy ugye az álláskeresés, maga az interjú, minden esetben stressz helyzet, ez maximálisan így van. Hogyha abba az irányba próbálunk elmenni, hogy tényleg közhelyeket, sablonokat, divatos úgynevezett buzzwordöket használunk az önéletrajzban, ez azért sok jóra nem vezethet, hiszen számíthatunk arra, hogy mondjuk egy egyébként jó önéletrajz alapján, amiben olyan tapasztalatot, képességeket tüntetünk fel, és van mondjuk egy tényleg pozitív karakter tükröző fényképünk is, hogy be fognak hívni bennünket személyes interjúra, viszont ott érdemben kell tudni a mi múltunkról beszélni. És nyilván nagyon sok keresés, én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy karakterkeresés. Nagyon sokan rendelkeznek azzal a képességgel, képesítéssel, vagy akár szakmai tapasztalattal, ami illeszkedik a pozícióhoz, de sok esetben ugye egy meglévő csapatba keresnek mondjuk egy új csapattagot. Ott viszont a karakter fog számítani, hogyan tud a legjobban illeszkedni. Aki folyamatosan modoros, vagy nem a valódi énjét mutatja, akár az önéletrajzban, akár utána később az élő interjún, nem fog sokáig eljutni. Ráadásul most már rengeteg olyan egyéb teszt, képességteszt áll ugye az interjúztatók rendelkezésére, amivel egy kicsit mélyebb betekintést nyerhetnek ugye a pályázó személyiségébe, illetve képességeiben.
Én érzek ebben az életrajzban ellentmondása, a megismerésre próbálunk törekedni, másrészt meg akarjuk magunkat mutatni valami olyannak, amit feltételezünk, hogy várnak tőlünk. A kettő nem feltétlenül ugyanaz, másrészt ugye az sem biztos, hogy minden munkavállaló bármilyen szabatosan is tud fogalmazni, rendelkezik minden szempontból precíz, reális énképpel.
Abszolút. Ezt egyébként különböző értékelések, személyiségtesztek nagyon jól ki tudják mutatni, és ezt egyre többen használják már itthon Magyarországon is, akár egy fejlesztési folyamatban, akár mondjuk az interjúztatás folyamata során, ahol egyébként arról győződik meg a munkáltató, hogy az a munkavállaló, akinek a CV-jét látta, akivel egyszer vagy kétszer találkozott személyesen, valójában ténylegesen rendelkezik-e azzal a személyiséggel, azokkal a személyiségjegyekkel, úgynevezett kemény vagy puha képességekkel, amit keresnek ahhoz a pozícióhoz. És ez nagyon fontos. Egyéb iránt, hogyha valaki nem rendelkezik minden képességgel, de behívják interjúra, ez is jelent valamit. Tehát nem érdemes hazudni, nem érdemes olyat állítani az önéletrajzban, ami nem teljesen valós, hiszen erre fény fog derülni egy jó interjú folyamatban. Mutassunk inkább picit kevesebbet, legyünk esendőbbek, valljuk be, hogy mondjuk akár nyelvi képességünk, ha nem is tesztelik, mondjuk az igazat, mert előbb vagy utóbb ez ki fog derülni, és elképzelhető, hogyha egyébként az őszinte válaszsal élünk, akkor mondjuk a munkáltató nyitott arra, hogy ebben a nyelvi továbbképzésben nekünk segítsen, hogy azt a feladatkört el tudjuk eredményesen látni. Ez az ő érdeke is egyébként.
Jó gondolom, mert ha azt mondom, hogy az életrajznak elsődlegesen az a funkciója, hogy tovább tudjon lépni az ember a munkahelyen az interjúig, vagy esetleg a felvételig. Tehát az életrajz nem végezel mindent.
Így van, nem végez el mindent, de abban az első 10 másodpercben az egyetlen anyag, ami értünk szól.
Aha, értem. Tehát ez egy olyan kulcs a tovább lépéshez, ha úgy tetszik ilyen szempont, a retesznyitó kulcs.
Ez így van. Az egyetlen kulcs, amivel abban a pillanatban rendelkezünk. Így
nagyon
van.
Izgalmas, amit mond, és én tulajdonképpen hol lehet igazából erről többet olvasni, mert ugye azért én néha találkozom lelkes munkát keresőkkel, akik nagy lelkesedéssel próbálnak munkát maguknak találni, és hát nem a CV-t nem ismerik, egyáltalán munkaerőpiacon nem nagyon tudják, hogy hogy kell magukat megfogalmazni, és itt most nem csak az asszertív képességek hiányáról beszélek, hanem egyáltalán tájékozatlanok. Hol lehet ilyenkor segítséget találni?
Hogy mondjam, profi interjúra járók nem nagyon léteznek, hiszen minden interjú helyzet más is más. Ahol először utána lehet nézni, egyébként bátran, az az internet. Rengeteg egyébként szabatos, ingyenesen elérhető, jól összeszedett anyag foglalkozik egy megfelelő CV elkészítésével. Léteznek egyébként fizetős lehetőségek is, de nagyon jó ingyenes megoldásokat is találni. A másik, léteznek olyan személyzeti tanácsadással foglalkozó vállalkozások, ahol karrier tanácsadással foglalkoznak. Vannak olyanok is, akik egyébként felkészítenek jelölteket arra, hogy hogyan kell viselkedni egy interjún. Itt azért nagyon fontos, hogy nem csak az interjú folyamatáról beszélünk, hanem a felkészülésről az interjúra. Tehát nyilván, ha szeretnénk valahol egy állást elnyerni, mindenképpen tájékozódjunk, hogy ki az a vállalat, milyen pozícióra megyünk, ott egyáltalán milyen feladatkörünk lehet. Készüljünk kérdésekkel. Nyilván egy ilyen felkészítésben foglalkoznak azzal, hogy mikor, hogyan kell megjelenni egy állásinterjún, mi történik egy állásinterjú után. Nagyon fontos egyébként, hogy jelöltként, ha adott esetben nemleges is a válasz, akkor kérdezzünk utána, hogy miért kaptuk azt a nemet, hiszen erre magára az interjúra mindenki időt és pénzt szánt, jó lenne ebből tanulni. Tehát ez nem egy értékítélet, csak ahogy említettem korábban, egy adott pozícióhoz keresünk egy karaktert, egy jól éleszkedő személyiséget, lehet abban a pillanatban nem mi voltunk a nyerők. Úgyhogy summa summarum, rengeteg anyag van az interneten, és ingyenesen elérhető, úgyhogy első pontként én azt javaslom annak, aki 2025-ben állást szeretne pályázni.
És találjon is állást, sikereset és jobbat, és mindenki ilyen szempontból érezze ebben az értelemben biztonságosnak magát, hogy van lehetőség. Én meg köszönöm szépen a beszélgetést Katics Attilának, és hogyha adódik újabb téma, természetesen újra fogjuk magát keresni. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, viszont hallásra.
Szeretettel várom, köszönöm András, minden jót, viszont hallásra.
Színház Élőlők Társasága című sorozatában Kemény István írását Tenki Réka olvassa fel.
Mindenki számtalanszor tapasztalhatta már, hogy az aszfalt repedezett és púpos. E jelenség oka nem más, mint az aszfaltozók középszerűsége. Ezek az emberek, akiknek már régóta semmi nem jut eszükbe az aszfaltról és az aszfaltozásról, tehetségük hiányát a szakmaiság mítoszával álcázva, éberen őrzik pozícióikat azokkal szemben, akik új színeket, lendületet, mélységet vihetnének az aszfaltozásba. Az aszfaltozók szűk körébe bejutni, mint egy az utcáról, szinte lehetetlen. Természetesen néhány protekcionált személy kivételével, akik előtt társadalmi helyzetük és ebből eredő kapcsolati tőkéjük nyitja meg az utat. De a többség nem is álmodhat ilyenről. Bárhol és bármikor legyen az 40 fokos kánikula, kerül közönséges nő vagy férfi fortyogó aszfalt közelébe, mindig találni fog körülötte aszfaltozókat, akik nem engedik hozzáférni. Tanácsot adni nehéz. Igazából csak két dolgot tehetsz, ha aszfaltozáshoz érzel tehetséget. Hagyd ott őket mosolyogva is, aszfaltoz fejben. Vagy egyszerűen csak engedd el az aszfaltozást. Foglalkozz művészettel. Vagy tudománnyal.
that feels so soft. Na na na. And now I know myself, I know my spots. Na na na. I didn't know that I could have these thoughts. Yeah, yeah. Somebody pass me the water, 'cause I'm burning. Take a lot, 'cause a little bit's turning into a lot. There's no way I'll be turning the feeling off. Guess I'm everything that I thought I was not.
Tizenhét perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A mindössze 12 gramnyi fülemüles sitke országokon átívelő összefogást indított el. Ez a rejtőzködő életmódot folytató, nádasokhoz kötődő madár Európa egyik veszélyeztetett énekes madara, amelynek a sorsa egyre inkább összefonódik a klímaváltozás és az élőhelyvesztés okozta nehézségekkel. És a telefonban itt van Németh Ákos, a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület fülemüles sitke kutatás vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is.
Meséljen egy kicsit erről a madárkáról, meg mi itt a vele kapcsolatos probléma, mert ugye egy nagyon aranyos kis madár lehet egyébként, de hogy mit lehet róla tudni, szerintem az emberek többsége nem is hallott még erről a madárról.
Hát igen, ugye mivel egy nádi énekes madárról van szó, eleve egy nagyon rejtett életmódot él, bár ilyenkor tavasszal pont most is ebben az időszakban, amikor ugye megérkeznek a területről is párt választanak, és elfoglalják a úgynevezett revírjüket, azt a helyet, ahol fészkelni fognak, akkor ilyenkor ugye hangosan énekelnek, de megpillantani nagyon-nagyon nehéz őt. Ilyenkor is, és igazából bármikor is, mert kicsi barna madár, ahogy említette, 10-12 gram mindösszesen, de különben a nádi poszáták között egy nagyon tetszetős, mert kis fekete sapkája van, fehér szemsávja, és ezzel is kicsit eltér a rokonokhoz képest, a többi nádi poszátához, nádban élő apró termetű énekesmadárhoz, mert a legtöbbje teljesen egyszínű barna. Tehát ő egy kicsit még színesebb, tetszetősebb, mint a többi, de természetesen nem ez sarkalt minket arra, hogy egy átfogó kutatásba kezdjünk a fajt illetően, hanem a faj
bálomány
csökkenése, veszélyeztetettsége, igen.
Uh-huh. És ez miben áll a veszélyeztetettsége, és mit jelent, hogy kevesen vannak? Mert ugye azért ez hullámzik egyébként az élővilág jelentős populációban, itt-ott néha többen, néha kevesebben vannak. Vannak úgynevezett kritikus számok, lehet, hogy itt is itt tartunk?
Hát igazából amit látunk, ugye, hogy említette is, ugye a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület színeiben beszélek most, tehát mi egy gyűrűző állomást, egy madártani kutató állomást vezetünk, most már 99 óta itt a Kiskunság szívében, a Dunatisza közel legnagyobb mocsanában, a Kolontóban, a úgynevezett kolontai madárvártát. És amikor elkezdtük ezt a kutatást a 2000-es évek elején, akkor egyértelműen kijelenthető volt, hogy itt él a legnagyobb állomány az országban. Azokban az években 1000-2000 példány körüli példányszámot fogtunk, és hát természetesen nem folyamatos csökkenéssel, de mert ugye vannak jobb és rosszabb évek, persze, időjárás, változás, ilyesmi, de onnantól kezdve a mai napig egy folyamatos csökkenést látunk az állományban, és ez olyan mértékű, hogy például a tavalyi évben már csak összesen 76 példányt fogtunk itt a területen.
Ó, hát ez nagyon kevés kell. És mi az oka? Mert az, hogy most a civilizáció, legalábbis a különböző ilyenfajta természet átalakítások, azok visszahatnak, de ez a magyarázat? Ez az egyedülő?
Hát igazából természetesen is egy nagyon összetett dolog. A magyarországi Kárpát-medencei élőhelyei, azok mind, szinte mind védelem alatt állnak. Nagy kiterjedésű, jó minőségű nádasokban él ez a madár, és ezek Magyarországon, Ausztriában, de akár Szlovákiában, vagy bárhol a környéken, mindenhol védelmet élveznek ezek a mocsarak mára, legtöbbször nemzeti parkoknak törzs területei. Aha. Tehát ha azt veszük, akkor ezeket a területeket már nem veszélyezteti úgy direktben az emberi hatás. Viszont a klimatikus változások azért ugye itt is jelen vannak, például az elmúlt ebben a negyed században, mióta kutatjuk, a Kolontó vize gyakorlatilag szinte teljesen eltűnt. Tehát azt lehet mondani, hogy nem is mondhatom azt, nem is mondom azt ki, hogy kiszárad, de afelé tartunk, hogy a Kolontó vize teljesen eltűnjön az egykori mederből. Ez van nálunk a költőterületen, viszont a vonulás és terülési területei pedig egyértelműen a tengerparti nádasokon mentén vonul végig ez a faj, az Adriai tenger, aztán később a Jón tengerpartjára érkezik meg, vagy akár az olaszországi területeken szintén a tengerparti zónákban. Na és ezeken a területeken már nagyon érezhető az emberi direkt hatás, tehát a mocsarak megszüntetése, föltöltése és szállodák kialakítása, akár komoly építkezések. Ugye hát a turizmus az nagyon nagy elővel halad előrefele, és ebből adódóan szükségük van a beruházóknak területekre, és az optimális helyek már beépültek, és hát most ott tartunk, hogy a építkezés szempontból kevésbé optimális területekre vetettek úgymond szemet, és nagyon sok helyen tapasztaljuk azt az adriai madárvonulási útvonalon, hogy ezek a nádas élőhelyek bizony ilyen építkezések áldozatául válnak.
Akkor az azt is jelenti, hogy az élő, a mozgástere szűkül ennek a kis madárnak.
Igen, sajnos az egyértelműen kijelenthető, és még ezeken a területeken is természetesen vannak klimatikus hatások, ott is vannak természetesen szárítások, tehát a területeknek a leszárítása, akárcsak, hogy mondjuk legelőhöz jussanak bizonyos területeken, tehát ott is többrétű, vagy hát azt mondanám, hogy ott többrétű a probléma.
Lehet tenni ellene? Tehát lehet egy kicsit ilyen szempontból, mert azért az emberek mindig van egy kis illúzió, ilyen aranyos is madarat, és egyáltalán semmilyen az élő világból senkit nem kéne elveszíteni. Tehát és néha fajok pusztulnak a földön.
Én igazából egy optimista ember vagyok, de ugye mi elsősorban kutatók vagyunk.
Igen, tudom.
Bár természetesen azért van ezeknek a civil egyetleteknek is lehetőségei, de nekünk talán a legfontosabb ezekben az országokban, ugye azt nem is említettük még, ugye, hogy mi most már gyakorlatilag 2002 óta folyamatosan expedíciókat szervezünk ezekre a balkáni országoknak ezeknek a vizes élőhelyeire. Több mint 61 ilyen expedíciót szerveztünk eddig, és ott általában a helyiekkel együttműködve végezzük el ugyanazt a kutatást, amit ugye idehaza is végzünk, például a Kolontavon, de hát szerte madárgyűrűzők az országba. Tehát van egy félfajta együttműködés ezzel a vonulási útvonalon lévő országok civil egyesületeivel, ami ugye adhatja az alapját annak, hogy ott valamiféle védelmet kapjanak ezek a területek, amelyik még megvan, még mondjuk egy jó minőségű vonuló terület, vagy terület, de esetleg veszélyeztetni bármiféle mozott esetben egy beruházás.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott Németh Ákos. Annyira izgalmas ez a világ, de az időnk meg annyira elfogyott, hogy csak megköszönni tudom, és én azt találom a hallgatóknak, hogy nézzék meg, ha más nem az interneten, hogy néz ki ez a Villamilesitke, és ha figyelnek és hallanak róla, érzékeljék azt, hogy ez olyan küzdelem folyik, hogy ezt a madarakat megmentsék, mint sok más élővilágnál, és nem lenne baj, hogyha hosszú évekig elkísérne bennünket ez a szép kis madár, szebb lenne a világunk is. Úgyhogy köszönöm.
Nagyon szépen. Fontos lenne. Köszönöm szépen. Szépen.
Viszont hallásra. Lassan búcsúzik a mai 117 perc stábja, ezután is köszönöm munkatársaimnak, Nagy Helgának és Madarász Máténak a mai munkát. Nagy Helgát ezen alkalommal, mert mai nap született, az Isten jó értesse. A műsort követően este 7-kor a Kapocsi Fűság Segítő Magazinban egy olyan műsort hallanak, aminek a témája rendkívül izgalmas, a téma verés lehet-e része a nevelésnek. Varga és Abján Dóra pszichológussal folyik egy beszélgetés. 117 perc legközelebb szerdán, az holnap délután 4 órakor lesz, szabadlás hallották, viszont hallásra!